Esti séta a kultúra ösvényein.
Jó estét kívánok, a szerkesztő Pánfi Balázs vagyok, és a háttérben Jereb Ervin Cseppkő barlang című darabja kísér bennünket. A mai séta barlangokról és emberekről szól, ugyanis a március hónap a Magyar Nemzeti Parkok szervezésében a Barlangoljunk jelszó jegyében telt el. Mi egy olyan barlangba szállunk alá, ami ugyan nem szerepelt a program kínálatban, de szerencsére hazánk olyannyira gazdag az ilyen jellegű természeti képződményekben, hogy így is alig férünk majd bele a műsoridőbe. Eredeti helyszínünk a Sátorkő pusztai barlang, ahol a Hely című műsor szerkesztőjeként 2015-ben jártam. Belehallgatunk abba az adásba a műsorvezető Farkas Erika.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Egyelőre szabad természetben vagyok. Megkérem kedves riportalanyomat, legyen szíves, mutatkozzon be és mondja meg, hogy mi a funkciója.
Liber Tamás vagyok, és a Dorogi Barlangkutató Egyesületnek vagyok a vezetője.
Tehát ebből következik, hogy maga engem barlangba akar vinni?
Hát szeretném.
Na most, kedves hallgatóink, jöjjön ide Szilvia. Ez lesz az a műsor, amikor 23 percet adunk annak, hogy megismerkedjünk a kültérrel, és utána 16 másodpercet leszünk belül. A szerkesztő szúrósan néz rám, adok egy üres kezemet, Farkas Erika.
Jankainé Németh Szilvia.
A melyik nemzeti park?
A Dunai-Poly Nemzeti Park.
Én valahogy azt hittem, hogy a Dunai-Poly Nemzeti Park az Nógrádban van.
Ott is. 3,5 megye a Nemzeti Park működési területe.
Tehát, mind a ketten feljöttek és várnak itt ránk különböző urak, és ez már a barlang bejárata, ha jól látom. Hogy lett a lőtérből nemzeti park?
Hogyha másfele is körülnéz az országban, többi nemzeti park területén, ezt megfigyelheti, hogy felhagyott katonai területek rögtön a legértékesebb természetvédelmi területi avanzsák. Mihelyest újra történt a felosztás az állami területek terén, ugyanis a katonaság ennek a területnek csak az 1/5-ét roncsolta, hogy úgy mondjuk. És a legjobb természetvédelem volt, ugyanis ha belegondol, ide bejönni is tilos volt. Nem törték fel a gyepeket, nem gazdálkodtak, vegyszereztek, nem betonoztak, megőrizték nekünk a területet, így egy lépésben megkaptuk a gyönyörű szép természeti környezetet.
Aki a nemzeti parknál dolgozik, annak kötelező lemenni a barlangba?
Nem.
Maga volt már?
Persze, többször.
Milyen?
Nem kell félni. Hát az én ízlésemnek egy kicsit túlságosan kiépített, érdekes.
A Nemzeti Park számára mi a különlegessége pont ennek a résznek? Van-e itt olyan fűfavirág, állat, amely különösen érdekes, különösen védett?
Például ez a holló, amit rakja a fészkét, ő egy fokozottan védett madár, de hogyha kicsit később jöttek volna, akkor itt fokozottan védett növények között sétáltunk volna. Tehát maga a terület is egyébként fokozottan védett természeti terület. Bejönni engedéllyel szabad, illetve azért is korlátozott a barlang látogathatósága, mert a felszíni környezete nagyon jelentős természeti értékeket rejt magába, és hát a barlang, mint minden más barlang, úgynevezett ex lege védettséget élvez, tehát a törvény erejénél fogva védett, mint a lápok, források, így minden barlang is, ha felfedeztük, ha nem, a legmagasabb szintű törvényi védettséget élvezi.
Az urakkal is beszélgetek? Jó napot kívánok, Szilvai Péter!
Igen.
Mit szeret?
Két reflektorunk tönkrement, és azt cseréltem ki.
Kinél van egyáltalán alkalmazásban?
Én nyugdíjas vagyok.
Értem, tehát azért dolgozik itt?
Igen, természetesen.
És előtte?
Előtte földmérő voltam, geológus.
Köszönöm szépen. Na most szakaszoljon engem Tamás, tehát mekkorákat halad az ember, hol lehet megpihenni, honnan fordulhatok vissza?
Az aljáról fogunk visszafordulni.
Maga okvetlenül, igen.
Körülbelül 5 szakaszra van osztva, ugye ezek a lejáratok létrákkal vannak könnyítve. Egyetlen egy dologra kell vigyázni, hogy ezek picit csúszhatnak, mert párás, nyírkos a levegő, picit csúsznak, de biztonságosak. És azért vannak itt a fiúk, hogy segítsenek a lemászásban.
De én nagyon gyűlölöm, ha segítenek, mert attól még rosszabb a biztonságérzetem. Félkézzel hogy megy?
Simán.
Vagy zárjam be a mikrofonomat a zsebembe?
El lehet tenni, és majd időnként előveszi a mikrofont, és akkor beszélgetünk.
Hát akkor menjen valaki, megy előre.
Mindjárt csak adunk sisakot, jó?
Jó, jó.
Erika, jöjjön utána, de hogyha meg akarom.
Háttal. Jó.
Zoli,
húzd
le a nyakadat.
Jézus Mária, gyerekek, tényleg nem megyek le. Én ezzel a lukon nem megyek le.
és a kolléganő valóban nem ment le a barlangba, én viszont igen, és bár nem vagyok a szűk járatok és hosszú létrák nagy kedvelője, ez a rövid látogatás elegendő volt, hogy egy kicsit beleszeressek abba a barlangba. Így hát, amikor a kezembe került az iménti riportban már hallott Liber Tamás és Szilvai Péter által szerkesztett kiadvány, a Sátorkőpusztai barlang monográfiája, akkor rögtön tudtam, a barlangoló hónap kiváló lehetőség arra, hogy megosszuk a barlangok iránti közös lelkesedésünket önökkel.
Dorog és Esztergom között a Nagystrázsa-hegyben található a barlang. Dorog és Esztergom külterületén gyakorlatilag. Az 1946-os felfedezés az egy picit kedvezőtlen volt a barlang szempontjából, mert hogy a terület az egyáltalán nem volt védett, sőt, katonai gyakorlótér kellős közepén volt, tehát ez hosszú időre megpecsételte a barlang sorsát. A könyvben is olvasható, hogy milyen kártételek fűződnek a katonák nevéhez, illetve amit ők mondjuk az ajtóban károkat okoztak, magyarán kirántották az ajtót, onnantól kezdve bárki bemehetett, aki egyébként nem ment volna be. Ugye 47-ben jelentek meg a barlangról az első komolyabb publikációk, ennek az lett a következménye, hogy a barlangra nagyon sokan lettek kíváncsiak. Kristálybarlang néven futott, és már az elkövetkező 5 évben, tehát mondjuk 50-es évek elejéig 80%-os pusztulást írtak le.
Elkeserítő. Mi az, amivel találkoztak, amikor először lementek? Szilvai Péter az idősebb, tehát lehet, hogy korábban volt lenne a barlangban, mint Liber Tamás?
Természetesen én már 10 éves koromtól kezdve járom a barlangot, hát már a 60-as éveknek az elejétől kezdve ismerem, és sajnos én is tapasztalok romlást a barlang állapotában.
Tehát akiket levisznek, ők azért megpróbálnak elcsenni valamit. Annyira elszomorító.
Ma már azért nem nagyon fordul elő ilyesmi, hogy bármit is ki lehetne vinni a barlangból, erre nagyon figyelünk, hogy látogatók ne is érhessenek hozzá a képződményekhez vagy a falakhoz. De bizony a 40-es évektől kezdve más volt az embereknek a gondolkodásmódja, és akkor nem számított annyira, hogy most ez egy olyan érték, amit nem fog megújulni. Gondoljunk csak arra, hogy abban az időben az volt a szemlélet, hogy legyőzzük a természetet. Ez bizony úgy is megnyilvánult, hogy meg kell mondjam, az én tapasztalatom és gyakorlatomban is volt, hogy hát hiszen ez a kristály már le van ide esve, ez úgyis csak összetaposodik, hát ezt nyugodtan el lehet vinni. Ez a 60-as években még elfogadott gondolkodásmód volt, az ásványgyűjtők minden további nélkül megtehették, és nem csak ilyen amatőrök, hanem akkor még a Nemzeti Múzeum ásványtára, ma már a Természettudományi Múzeumhoz tartozik. Minden további nélkül kiküldött egy brigádot, és azok gyűjtöttek a barlangban, elmondásuk szerint a földről. Ma már ezek természetesen nagyon szigorúan korlátozva vannak.
Menjünk vissza a kezdetekhez. Honvédségi terület, és tulajdonképpen a II. Világháború során kőbányát nyitottak, és ennek is köszönhető az, hogy ez a barlang felfedeződött. Én nem láttam nyomát ott kőbányának.
A bejárat az egy kőbányában, egy egykori kőbányában nyílik, tehát egy bányaudvarban. Hál' Istennek azért a természet annyira regenerálja önmagát, hogy ezek a nyomok úgy szépen lassan eltűnnek. A sziklafalban ugyan észrevehetőek még a robbantás nyomok, de ugye az időjárás az megteszi a hatását, és pereg a kő, kifagynak kövek, ezek az élek, ezek szépen lekopnak, a kőbánya udvar élettel telik meg, tehát fák nőnek, madarak fészkelnek a sziklafalban, tehát hogy kezdi elveszíteni a mesterséges jellegét, ami nem baj, de hát attól függetlenül ez még kőbánya udvar, és hogy általában ezeket a barlangokat, évizes barlangokat valamilyen mesterséges beavatkozás során találják meg, erre jó példa a rózsadombi barlangok története, ugye Budapesten, ahol útalapozás, házépítés, csatornázás során bukkanak barlangra. Hát itt
vagy a Csillaghegyen is van egy elhagyott kőbánya, ott is vannak üregek.
Számos magyarországi barlang nyílik kőbányában. Jó példa erre a Mienken kívül Nagyharsány vagy Berement, illetve az Esztramos-hegy Aktelek környékén.
Olvastam a rövid életrajzát, ott van az, hogy annak idején az általános iskolásokat elvitték valamelyik nagy barlangba, és én is ebbe a kategóriába tartozom még, voltam Akteleken. Hiányzik? Nekem hiányozna, de hát nekem ugye nem hiányzik, hiszen gyerekkoromban jártam ott.
Az az igazság, hogy erre az akteleki túravezetők panaszkodnak, hogy amíg valóban a 60-as, 70-es, 80-as években természetes volt, hogy egy általános iskolás minden évben elvisznek valahova az országba olyan nagy kirándulásra. Ebben benne volt Pécs, Eger, Sopron, és mindig benne volt Aktelek. Ma már ezek megszűntek.
Ön nem csak itt barlangász, hanem ott is.
Most már azért ritkábban fordul elő, hogy ott barlangászom. Régebben aktívan részt vettem az ottani barlangász munkában, hiszen ott is éltem, ott dolgoztam.
A barlangász státusz az tulajdonképpen mit akar?
Azt tudom, hogy egyikőjük sem abból él, hogy barlangot kutat, vagy kutatott.
Olyan személy nagyon kevés van Magyarországon, aki barlang kutatással, vagy bármilyen barlangi tevékenységgel életvitelszerűen foglalkozik. Tényleg egy kezemen meg tudnám számolni azokat, akiknek ez a szakmája. Ők a természetvédelemben tevékenykednek, vagy konkrétan egyes turisztikai barlangokban túravezetők, vagy azoknak a vezetői. A barlangászok általában hobbiból folytatják ezt a tevékenységet.
Azt azért hozzátenném, hogy hobbi szinten folyik a barlangkutatás, de a barlangászok képzése az profi szinten, tehát megvan az oktatási tematika, ami alapján koordinálják a barlangászok képzését tanfolyamokon. Tehát, hogy aki elvégzi ezeket a tanfolyamokat, az megfelelő képzettséget, és hát mondhatjuk, hogy végzettséget is kap ezen a téren. Amellett, hogy a munkát, vagy a tevékenységet azt abszolút szabad időben végzi.
Milyen munkahelye volt, illetve milyen munkahely az, ami mellett a barlangásságot lehet csinálni, mert hogy ez azért elég sok időt követel, nem csak az, amikor már az ember ott van lenne a barlangban, hanem az arra való felkészülés.
Hát én, amikor elkezdtem a barlangászatot, annyira szerelmes lettem bele gyerekkoromban, hogy én geológiai technikumba jártam. Aztán úgy kerültem el, mint geológus technikus Jósvafőre, a Műegyetemnek volt akkor ott egy állomása, amely kifejezetten barlangoknak a kutatásával foglalkozott. Ez aztán rövidesen a vízügyhöz került át, és attól kezdve a karsztvíz kutatásban tevékenykedtem, ez összesen vagy 12 évig tartott. Utána pedig földmérőként dolgoztam itt Esztergomban, eredetileg innen származtam, és hát mondhatnám, hogy azután, amikor a kicsi gyermekeim már elég nagyok lettek ahhoz, hogy nem kellett folyton velük lenni, akkor tértem vissza újra a barlangászatba. Nagyon sokféle, mondhatnám, hogy mindenféle szakma üzői végeznek nagyon komoly tevékenységeket barlang. Csak egy egyszerű példa, hogy Budapesten vannak olyan fiatalok, akik például mozgáskorlátozottakat, hallássérülteket, látássérülteket visznek barlangba, így hívják, hogy élményterápiából.
Úgy választott szakmát, hogy közel legyen a barlanghoz, valami ilyesmit mondott. Liber Tamás is úgy választott szakmát?
Hát nem egészen, illetve részben. Én egészségügyben dolgozom. Érettségi után kerültem egy budapesti kórház röntgenosztályára. Kitanultam a röntgenezés csínyát, minnyát. A barlangászat az ezzel párhuzamosan futott, tehát középiskolás koromban fertőzöttem meg egy barátom által, aki elvitt szintén ide a Sátorkőpusztai barlangba. És aztán a barlangászat segített abban, vagy irányított abban, hogy tovább képezzem magam. És én mondjuk a földrajz szakra mentem, a tanári szakra mentem emellett, bár nem dolgozom tanárként.
Tudják-e, hogy hányszor voltak a Sátorkőpusztai barlangban, és ezt most komolyan kérdezem, tehát, hogy naplót vezete az ember, vagy csak meg tudja becsülni?
Hát én nem vagyok naplóvezető, megbecsülni se tudom, hát kicsi gyerekkoromtól kezdve jártam minden hétvégén, nem tudnék számot, hogy több ezerszer.
Hát én is mondjuk annyiszor nem, mint a Péter, de annak ellenére, hogy mi nagyon sokszor voltunk lent, még mindig találunk új dolgokat. Minden alkalommal felfedezünk új részleteket, amit korábban nem, és arra mindig rácsodálkozunk.
A területről mit kell, lehet érdemes tudni?
Mindig is katonai terület, mindig is. Már a 20. század elejétől kezdve, az első világháború előtti időszaktól kezdve is katonai terület volt. Gyakorló terület, körülötte laktanyák. Esztergom városról kevesen tudják, hogy ez egy katonaváros volt. Nagyon sokáig, a 90-es évekig bezárólag, nagyon sok katona élt itt Esztergomban. Tehát a gyakorló területük volt ez a, most úgy hívják magát a hegyet, hogy Strázsahegy. Ennek a környéke lőtér, gyakorlótér, és hasonló volt. Az első világháborúban is, és a második világháborúban is többek között hadifoglyoknak volt tábora. Aztán a második világháborúban nagyon komoly csaták, harcok folytak ennek az elfoglalásáért, hiszen ez egy elég erősen védett terület volt. Magát ezt a bizonyos kőbányát, amiről itt szó volt, ezt is a hadifoglyokkal műveltették, és ebből az anyagból építették föl ezeket a bizonyos bunkereket és óvóhelyeket, amiket ön is látott, és ekközben kerültek elő ennek a barlangnak a bejáratai, nem is egy, több kis szűk lukon lehetett belebújni akkor, amikor ezt felfedezték.
De szerencsére nem mentek bele, hanem csak 46-ban.
Hát a katonák, illetve a rabok nyilván nem érdekelte őket különösebben. Akik bejutottak és felfedezték ezeket az új üregeket, azok a dorogi bányász fiatalok voltak. Szerveződött Dorogon egy turista egyesület, és ezeknek a fiataljai oda járogattak kirándulni meg annak a környékére. Azzal szórakoztak, mint hogy elmesélték nekünk később, hogy a háborúban otthagyott robbanó tolvajokat, lövedékeket gyűjtögették, azokkal ott robbangattak. Így találták meg ezeket a bányászkodás közben megnyílt üregeket. Hát ők bányász fiúk voltak, különösebben nem zavarta őket, hogyha le kellett menni a föld alá, sőt, érdekelte őket a dolog, és akkor találták meg a csodálatos kristály képződményeket.
Ez a Strázsa-hegy, ez mekkora?
300 méter körüli magasságú, ugye? Maga a barlang az 250 méteres magasságban nyílik, de ott két barlang van gyakorlatilag egymás szomszédságában, ugye a Sátorkőpusztai barlang, amiről mi mesélünk, és közvetlenül mellette, illetve fölötte van a Strázsa barlang. Azt gondolják róla a barlangászok, hogy ez a két barlang, ez tulajdonképpen egy rendszernek a része.
De még nincs meg az átjárás.
Nincs meg az átjárás, és valószínűleg nem is egy rendszer. Ennek a kutatása most folyik. A két barlangnak az összeméréséből az bontakozik ki, hogy ez két különálló barlang.
A terület elég távol esik a lakott részektől, és ez tulajdonképpen jó. Elérhetőség szempontjából nem túl egyszerű megközelíteni.
Most már ezzel sincs probléma, hiszen a hegy alatt fut a 117-es elkerülő út, ami a Dorogot kerüli el, Kesztölc és Esztergom között innen, elég hamar fel lehet érni a barlanghoz 10 perces sétával. Amikor nem volt ez az út, a 90-es évek elején épült, akkor gyalogosan kellett följönni a hegyre az Esztergom kertvárosi bányatótól mondjuk. Mind a kettőnek egyébként megvan az előnye és a hátránya is. Az elszigeteltségnek nyilván az volt, hogy kevesebben jártak föl, és kevesebb rongáló is akart. Viszont a barlangászok is nehezebben jutottak föl, és nem volt olyan mozgás a mi részünkről sem olyan gyakran fönt. Úgyhogy ha valami gond volt, akkor az csak jóval később derült ki.
Szeretik-e az emberek ezt a barlangot, vagy jobban szeretik a kényelmes barlangot, és most nem önökre gondolok, hanem a látogatókra?
Hát a látogatók azok többfélék. Általában nem tudják, hogy hova jönnek. Olvasnak róla az interneten, vagy most újabban már a Facebookon. Megtetszik a gondolat, hogy ide el lehet jönni egy látogatásra, és eljönnek. És nem tudják, hogy hova, hogy egy függőleges barlangrendszerbe fognak jutni, ahol bizony létrákon meg lépcsőkön helyenként még kicsit mászni is kell, tehát sportos a barlangnak a végigjárása. Na van, aki mindjárt az elején megrémül, és azonnal visszafordul. Van olyan, aki elindul, és csak aztán valahol ott a közepetáján rémül meg, amikor egy-egy kisebb 3-4 méteres mélységet meglát maga alatt, ami ugyan semmiféle problémát nem okozna, mert hiszen a játszótéren a gyerekek komolyabb mászókákon másznak, mint ezek a létrák. De aki aztán tényleg végigmegy rajta, aztán megfáradtan visszaér a felszínre, azért azt mondja, hogy na hát ez megérte, ez szép volt.
Azt kell mondani, hogy Sátorkő az egyik olyan barlang, a Baradla mondjuk a másik, ami megkedvelteti magát a barlangászatot. Nagyon sokan váltak barlangásszá a barlangtúra után. A látogatókra visszatérve, igen, vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mire vállalkoznak, és ez például az öltözékükben is megnyilvánul. Tehát ez egy dolog, hogy nyáron ugye meleg van, és rövid nadrágban megyünk a hegyre kirándulni, vagy szandában, de ugye ez a barlangban nem alkalmas. Ugyanúgy strandpapucsban sem alkalmas, és magas sarkúban sem lehet a barlangot járni.
Mitől ennyire különleges ez a barlang?
Jakucs László, aki a barlang feltárója és feltérképezője volt, egyetemista korában látogatta először a barlangot. Később neves geológus professzor lett, a Szeged Egyetemen tanított, és karsztokkal foglalkozott elsősorban. Írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a karsztok morfogenetikája. Ez tulajdonképpen a karsztkutatóknak a bibliája lett. Számos nyelvre lefordították, és a külföldi szakemberek is gyakran hivatkoztak rá, amikor a barlangba jöttek. Tehát ők ebből már ismerték, megismerték a barlangot. Többek között a gipszmakett rajz.
Itt van előttünk egy pausz papír, a Sátorkőpusztai barlang térbeli gipsz modelljének rajza.
Ez gyakorlatilag majdnem minden könyvben megjelent, amelyikben Jakucs a barlangról írt.
Az 1926-ban született és az imént emlegetett neves geológus professzort felvételről tudjuk idézni, ő 2001-ben elhunyt. A Barátságos Bölcsességek sorozatban Lánci Ágnes beszélgetett vele.
Hány éves kortól kezdett el lefelé mászni?
19-20 éves lehettem akkor, amikor az első barlangomba beleestem, majd kitörtem a nyakamat, aztán utána egyre többet mentem vissza, mert a kudarcot nem szerettem. És hogyha én be nem bizonyítom magamnak, hogy ez csak egy pillanatnyi ügyetlenség volt, és a barlang azért nem fog engem legyőzni, akkor talán nem is lettem volna barlangkutató.
A társak, akikkel mászik, az mindig egy állandó tím, vagy a bizalom az teljes? Aki önnel megy, abba kötelező bízni.
Nem feltétlenül szakemberek, nem feltétlenül képzett kutatók voltak, hanem az én számomra az volt tényleg a fontos, hogy olyan emberekkel legyek együtt, akik hisznek abban, hogy érdemes azért küzdeni, érdemes azért harcolni, dolgozni, és még néha a bőrünket is kockára tenni, amit szeretnénk megismerni, amit szeretnénk feltárni. A világnak nagyon sok ismeretlen része, nagyon sok titka van még ma is. És ezek az ismeretlen titkok, ezek az emberiségnek a hajtó motorjai. Nagyon sokan vagyunk, minden kutató így van vele, hogy azért küzdünk, azért élünk, hogy újabb és újabb titkokat tudjunk megfejteni. Valamikor gyerekkoromban én haragudtam, nehezteltem, ez a pontosabb kifejezés, azokra a nagy földrajzi felfedezőkre, utazókra, vadászokra, Afrika vadászokra, akik a földnek minden zegét, zugát feltárták, megismerték, csodálatos, izgalmas könyvekbe, útleírásokba leírták. Azért haragudtam rájuk, mert hát ugye úgy gondoltam, hogy nekem már mire én felnövök és odajuthatnék, hogy valamit én is tehetnék, addigra már semmi se marad. Hát ez egyáltalában nem így van. Ma már tudom, hogy minél többet ismerünk meg a világból, annál több új kérdés keletkezik, annál több ismeretlen tárul fel előttünk, amelyek további küzdelemre, további előrehaladásra készítenek bennünket. Nem csak azért, mert szélesedik a látókörünk, mert újabb és újabb eszközök, kutatóeszközök birtokába kerülünk, rakétákat tudunk gyártani, amelyekkel a másik égitestre is el lehet ma már küldeni a műszereinket. Nem csak emiatt, hanem amiatt, hogy a különböző tudományterületeken feltárt különféle sajátos megközelítési módok és az ott adódott eredmények segítik a szemléletünknek a bővülését is.
Családja mit szól, vagy mit szólt?
Kétféleképpen. Vagy nem tudták, hogy hol vagyok éppen, és mit csinálok. A családomnak ebben a részébe tartoztak a szüleim, akik nagyon féltek, és éppen ezért rendszerint csak utólag tudták meg, amikor már túl voltam valamin, hogy merre jártam, mit csináltam. Aztán a családomnak a másik típusa azok voltak, akik ők maguk is. Velem jöttek, velem küzdöttek, velem harcoltak, és együtt mentünk be az ismeretlen feltárására. A feleségem például nem tudott úszni. Amikor én őt megismertem, akkor a barlangok szerelmeseként ismertem meg őt is, de egy próbára tettem. Ez egy kicsit gonosz dolog volt tőlem. Azt mondtam neki, hogy a békebarlangban van egy szifon, ezen a szifonon ússzál át, és hozzál át a túloldalról nekem egy ott lévő tárgyat. Ő átúszott, legyőzte a víziszonyát, legyőzte a félelmét a víztől, és áthozta azt a tárgyat. Hát ezek után természetesen rögtön feleségül kellett őt vennem.
Meddig lehet barlangászni, meddig lehet barlangot kutatni? Van korhatár egyáltalán?
Van. Én például most már 75. évemben kezdek eljutni oda, hogy csak a kényelmesebben járható barlangokba megyek.
De megy?
Hát, amíg az ember mozogni tud, és ameddig szuszog, addig nem lehet megélni a barlangok világa nélkül.
És most vissza Dorogra, a Sátörköpusztai Barlang Monográfiája című kiadvány két szerkesztőjéhez, Szilvai Péterhez és Liber Tamáshoz.
A sátorkői barlangot a hévizes barlangok prototípusának tartották, és talán még ma is tartják a szakemberek. Jelentősége abban van egyéb magyarországi hévizes barlangokkal összevetve, hogy maga a barlang kis területen található, a bejárása sem különösebben nehézkes, és még mondjuk a budai Józsefhegyi barlangot nem lehet bejárni egyetlen nap alatt, hiszen több mint 5 kilométer, és elég komoly technikai felkészültség, hogy ezt az ember bejárja, és mondjuk lássa a hévizes barlangokra a jellemző képződményeket. Itt Sátorkőn mindent egy helyen megtalál. Nagyon szép gömbfülkéket látnak, gipszkristályokat, azoknak különböző módosulatait. Magyarországon ez az egyetlen barlang, ahol gipszoszlopokat látunk ilyen méretben. Borsokő oszlopaink vannak.
Én 2015-ben jártam ott először és egyelőre utoljára, és mondták, hogy azóta azért már történt ez s az.
2017 őszén a Dunaipoly Nemzeti Park egy pályázat keretében felújítatta a barlangban lévő létrákat, lépcsőket. Rozsdamentes acél eszközöket helyeztek be a régi vaslétrák helyett, illetve olyan helyekre is kerültek létrák, ahol korábban nem volt. A cél az volt, hogy a barlangot védjük a látogatók által óhatatlanul is okozott károktól. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki fogdossa a falat és letöri a képződményt, hanem pusztán arról, hogy lépked a barlangban, és azzal, hogy jár a képződményekkel gazdagon borított talajon, nyilván óhatatlan, hogy azokban is kárt okoz. Tehát olyan helyekre tettünk lépcsőket, létrákat, ahol ezeket a képződményeket szerettük volna megvédeni. A barlang középszintjén például létesült egy híd, a fedeteremről van szó, aminek az alját évtizedek át taposták a barlangászok is és a látogatók is. Beépült ez a híd, gyakorlatilag felszabadult a taposásról, jött az ötlet, hogy takarítsuk ki a földön vagy a talajon lévő agyagos kitöltést, távolítsuk el, és ez olyan jól sikerült, hogy 4 méterrel kerültünk mélyebbre. Tehát az alját sikerült a barlangnak, a természetes alapját most már úgy néz ki, hogy megtalálni, bár még van olyan rész, ahol még folytatjuk ezt a munkát, és miután lemostuk a letakarított képződményeket, az agyagtól megtisztított képződményeket, szépen jönnek elő, vagy jöttek elő a kristályos képződmények, tehát gyakorlatilag sikerült a barlangot újra felfedezni. Mi magunk is csodálkozunk azon, hogy milyen képződmények vannak a barlangban, amiről azt gondoltuk, hogy már teljesen eltűntek. Úgyhogy azóta igazából azt is propagáljuk, hogy ez ugyan egy turista barlang, de itt nem a sportoláson, nem a barlangjáráson, mint sporttevékenységen van a hangsúly, hanem inkább ez egy bemutató barlang, egy természeti érték, amit szeretnénk a látogatók meg bemutatni.
Gondoljon bele, hogy több ezerszer lehetett lent, és még akar menni, gondolom. Mit szeret még ezen a barlangon?
Nem tudom elmondani, mit szeretek. Hát a gyerekkorom emlékeit, az életemnek az emlékeit. Olyan képződményeket fedezünk fel még most is benne, amitől tátva marad a szánk. Ezek mind annyira meglepőek és annyira látványosak, hogy az ember nem tudja abba hagyni, vagy nem tudja azt mondani, hogy most már... De hogy nem mondja, hogy most már azért elég, mert már azért kicsit...
Bőven nyugdíjas korban van.
Nehezebb a mozgás, de újra és újra visszacsábítanak ezek a szépségek, amit az ember itt lát. És nagyon érdekes az, amikor egy-egy szakember jön, mint most éppen a elmúlt hétvégén is volt egy kutató, aki a budai barlangokat jól ismeri, és vele együtt végignézni és mutogatni, meg ő is magyaráz, meg én is magyarázok, meg én is mutogatok, meg ő is ezeket a különleges ásványkiválásokat vagy éppen a barlangnak a formavilágát megbeszélni és újra felfedezni, ezek nagy élmények.
Péter kapcsán eszembe jutott, hogy a barlangok nagyon alkalmasak arra, hogy az ember visszamenjen a múltba, hiszen ugye a barlangok változatlanok évezredek vagy évszázadok alatt is nagyon keveset változnak. Tehát ha az ember belép egy barlangba, akkor ugyanazt éli meg, mint mondjuk az 50-es években, vagy mondjuk 2-300 évvel ezelőtt élt volna meg a barlangban. Jó, nyilván más a ruházat, vagy más a felszereltség, de maga a barlangi környezet az teljesen ugyanaz. Úgyhogy az ember nosztalgiával is nagyon szívesen visszamegy, nyilván, hogyha a gyerekkori emlékek kötik, akkor még inkább. A másik meg az, hogy itt válik igazán időn kívül lévő az ember, tehát sehol máshol a Földön nincs erre lehetőség, jó talán az óceánok vagy a tengerek mélyén, de ugye itt nincs kapcsolat a külvilággal, nincs telefoncsörgés, az ember barátok között van, óhatatlanul, hogy egymással beszélgessenek, a barátságok így tudnak mélyülni. Ezzel hál' Istennek most néhány fiatalt is sikerült megfogni, ráéreztek ennek az ízére, de önmagában ez az újszerű élmény számukra, hogy teljesen más, egy hát idézőben Földön kívüli világba csöppennek.
Mi lesz ennek a barlangnak a jövője, illetve Liber Tamás és Szilvai Péter, meddig lesz még barlangász?
Nem tudom, szerintem erre ő se tudja a választ. Péter már gyakran mondogatja, hogy ő már nem annyira tud, vagy akar, vagy kevésbé szeretne ezzel a barlanggal foglalkozni, de persze a szíve mindig visszacsábítja, meg persze mi is. Mondjuk az én életemben még egy olyan talán 20-30 év benne lehet a pakliban, de mindinkább próbáljuk átadni ezt a fiataloknak, a fiatalabbaknak. Amire mondom, hál' Istennek most úgy néz ki, hogy nyitottak.
Lényegében Tamás elmondta már, amit kell erről, vagy tudunk erről a dologról. Magának a barlangnak a jövője, hát sokban függ a nemzeti parkkal való kapcsolatunktól például, mert végül is ez egy fokozottan védett területen levő, fokozottan védett barlang. Nem biztos, hogy a nemzeti park mindig jó szemmel nézi azt, hogy ezeken a területeken turisták járkálnak. Van, aki legszívesebben megtiltaná, van, aki azt mondja, hogy hát inkább maradjon, sőt, maradjon, mert ismereteket is ad. Szóval ilyen oldala is van a dolognak. Hogy...
Ez egy furcsa egyensúly, hogy hát igen, dicsekedni is vele, meg is őrizni.
Hát az egyensúlyt meg kell találni, de reméljük, hogy a barlangnak lesz jövője, és látogatók látogathatják továbbra is.
Kedves hallgatóink, a mai esti séta a Barlangoljunk felszólítás jegyében telt el, a Sátorkőpusztai barlang világában jártunk. Valamennyi megszólaló nevében köszöni figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.